Joel könyve első és második fejezet. Joel származásáról semmit sem tudunk azon kívül, amit könyvében elárul nekünk. Azt olvassuk, hogy Petuel fia volt, azt viszont nem tudjuk, hogy ki volt Petuel. Joel a déli királyság, vagyis Júda prófétája volt. Valószínűleg ismerte Illést, és kétségtelen, hogy Elizeust is, hiszen Joel proféciái nagyjából arra az időre tehetők, amikor az északi királyságban, vagyis Izraelben Elizeus prófétált. Abban az időben prófétaiskolák is működtek azokon a területeken. Elizeus is vezetett egy prófétaiskolát, így Joel bizonyosan ismerte Elizeust. Az első fejezetben Joel hernyót, sáskát, szöcskét és cserebogarat említ. Ha azonban megvizsgáljuk a héber eredetit, amelyből ezeket a szavakat lefordították, azt látjuk, hogy nem rovarokról van itt szó, hanem minden esetben sáskákról, csak éppen fejlődésük más-más szakaszában. Fejlődésük korai szakaszában még keveset esznek, később viszont már mindent letarolnak, ami csak az útjukba kerül. Valószínűleg valamivel korábban egy újabb szörnyűséges sáskajárást kellett elszenvedni az ott élőknek, amely gyakran ismétlődő esemény volt abban az időben, Joel pedig a sáskajáráshoz hasonlítja Isten eljövendő ítéletét. Az első fejezetben tehát közvetlen utalást találunk a sáskajárásra, illetve az annak a nyomán bekövetkező pusztulásra. Joel ezt veszi kiindulási alapul, majd elmondja a népnek, hogy milyen pusztulás vár a földre az utolsó időkben, amikor hadseregek érkeznek, és úgy ellepik a földet, mint a sáskák a sáskajárás idején. Ez az Úr igéje, amely Joelhez Petuel fiához szólt. Hallgassatok ide ti vének! Figyeljen az ország minden lakója! Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy őseitek idejében? Emlékeztek-e arra, hogy valaha ilyen pusztulást láttatok volna? Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak, azok pedig a következő nemzedéknek. Abban az időben javarészt szájhagyomány útján terjedt a zsidó nép története. Az édesapák továbbadták az gyermekeiknek, a nagyapák pedig unokáiknak. Így volt ez generációról generációra. Maga Isten tervezte úgy, hogy a családon belül az idősebbek átadják tudásukat a fiatalabbaknak, ezért kijelölt bizonyos napokat, amelyek erre különösen jó lehetőséget teremtettek. Az Isten által elrendelt ünnepek is ezt a célt szolgálták. Emlékeztették az embereket történelmükre és Isten tetteire. A sátoros ünnepen például arra emlékeztek, hogy Isten hogyan őrizte meg őseiket 40 éven át a pusztában. A sátoros ünnepen apró faházikókat építettek házuk szomszédságában, és egy időre oda költöztek. A házikó építési munkálataiba természetesen a gyermekeket is bevonták. Elküldték őket, hogy pálmaágakat gyűjtsenek, és amikor izgatottan visszatértek az ágakkal, biztosan megkérdezték. Apu, apu, mit csinálunk ezekkel a pálmaágakkal? Miért építjük ide ezt a házikót? Mondanom sem kell, hogy mennyire izgatottan várhatták már a gyermekek, hogy végre beköltözhessenek az új házikóba. A gyermekek imádják az ilyet. Az édesapáknak pedig kiváló alkalom volt ez arra, hogy mesélni kezdjenek. Régen, amikor őseink erre a földre igyekeztek, kijöttek Egyiptomból, majd 40 évet a pusztában töltöttek. De Isten mindvégig táplálta őket, gondjukat viselte és megőrizte őket. Az édesapák tehát elmesélhették gyermekeiknek, hogy miként munkálkodott annak idején Isten a nép életében. A Páska ünnep szintén kiváló lehetőséget nyújtott a régmúlt eseményeinek felidézésére. Idővel a Páska vacsorán elhangzó kérdés is hagyománnyá vált. Apa, mitől más ez az este, mint a többi? Az édesapa pedig elmesélte a gyermekeknek az egyiptomi szabadulás történetét. A cél ez esetben is az volt, hogy az Istenbe vetett bizalmat és hitet átadják a soron következő nemzedéknek. Isten az otthont az információ átadás fontos közegének tekintette. És valóban az otthon kellene legyen az a hely, ahol a gyermekek tanulhatnak Isten dolgairól és megérthetik azt. Fontos, hogy ti szülők mindig meséljetek gyermekeiteknek Isten munkájáról, amelyet a saját életetekben vagy mások életében láttok. Édesanyám kiváló mesemondó volt, és mindig arról mesélt nekünk, hogy hogyan munkálkodott Isten az életében és családunk életében, és hogyan válaszolta meg az imáit. Újra és újra elmesélte ezeket a történeteket, úgyhogy mélyen a szívünkbe meggyökerezett az Istenbe vetett bizalmunk. Amikor betegek voltunk, elmesélte nekünk, hogy korábban hogyan gyógyított meg bennünket Isten. Édesanyám mélyen elültette a szívünkben az Isten tudatot, én pedig továbbadtam történeteit, és sokat közülük újra meg újra elmeséltem saját gyermekeimnek. Édesanyám arról is sokat mesélt nekünk, hogy milyen hűséges volt Isten a népéhez, a zsidókhoz. Amikor Izrael népe átkelt a Jordánon, Isten megállította a folyót, pedig éppen az áradás idején történt ez, a nép mégis úgy kelt át a folyón, hogy még csak nem is lett vizes. Amikor átértek a folyó túloldalára, minden törzsből valaki fogott egy követ a Jordán fenekéről, majd egymás tetejére rakták azokat ott a folyóparton azért, hogyha a jövőben bárki ott sétál majd a gyermekével, és megpillantják a hatalmas kőrakást, a gyermekek pedig megkérdezik, hogy mi ez, akkor az édesapáknak lehetősége legyen arra, hogy elmeséljék gyermeküknek, hogy mekkora csodát tett Isten, amikor bevitte népét a földre. Hiszen megállította a Jordán folyót, hogy szárazon kelhessenek át. Az információ átadás tehát a családokon belül valósult meg. Véleményem szerint a mi feladatunk is az, hogy továbbadjuk tudásunkat a soron következő nemzedéknek, az ő feladatuk pedig szintén az lesz, hogy a következő generációnak továbbítsák azt. Sajnos a rádió megjelenésével a családokon belüli szóbeli információ átadás jelentősége visszaesett, már az én időmben is a gyermekek inkább a rádió előtt ücsörögtek, miközben a családon belül egyre ritkábbá vált a kommunikáció. Majd megjelent a televízió, és szinte teljesen szétrombolta a családon belüli szóbeli információ közvetítést. A gyermekeket egyre inkább leköti a tévézés, miközben egyre kevesebbet kommunikálnak szüleikkel. Pedig régebben egész estéket töltöttek azzal a családok, hogy beszélgettek, és egyik történetet mesélték a másik után. Úgy érzem, hogy mára valami alapvető fontosságú dolog veszett el a családok életéből a rádió, a televízió és egyéb technikai vívmányok berobbanásával a mindennapi életünkbe. Szerintem a társadalmunk fokozatos szétzilálódása is ebből fakad. Joel azonban a tudás szóbeli átadására ösztönöz. Amit a hernyó meghagyott, megette a sáska. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcske. Amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár. Ahogy azt már említettem, a héber eredetiben a hernyó, a sáska, a szöcske, illetve a cserebogár kifejezések mind a sáskára utalnak, csupán fejlődésének más-más szakaszában. Ébredjetek, részegesek, sírjatok! Jajgasszatok mindannyian, ti borivók, mert kivették szátokból a mustot. Úgy tűnik, a sáskajárás ősszel kezdődött. Ne feledjük, hogy az összes termény közül a szőlőt szüretelték le utoljára. Lehet, hogy a sáskajárás a szőlőszüretek idején kezdődött, és el is pusztította a szőlőt, így nem volt miből bort készíteni. Akkoriban Izraelben komoly problémává fajult az ivászat. Számos próféta is utalt rá. Először tehát a részegeskedők sínylik meg majd a szörnyű sáskajárást. A többi terményt már betakarították, csak a szőlő volt még hátra. Várható volt azonban, hogy tavasszal újabb sáskajárás következik, és minden mást is elpusztít. Az Úr azonnal egy néphez hasonlítja a sáskajárást, amely a földre érkezik. Egy nép támad országomra, hatalmas, és száma nincsen. Fogai oroszlán fogak úgy harap, mint a nőstény oroszlán. Isten pedig felkiáltott. Elpusztította szőlőmet, letördelte fügefáimat, lehántotta és szétszórta, ágai fehérlenek. Isten gyakran hasonlítja népét egy szőlőskerthez. Az Ézsaiás 5. fejezete is Isten szőlőskertjéről szól. Isten szőlőt ültetett, kerítéssel védelmezte, sajtót vágatott benne, és várta, hogy jó szőlőt teremjen, de nem termett. Jézus ezt mondta. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ez az igerész is a szőlőhöz hasonlítja Isten népét. Egy másik igerész azonban Isten népét a fügefa első termésével méri össze. Jeremiás könyvében pedig azt olvassuk, hogy Isten népe olyan, mint egy kosár füge, amely annyira megromlott, hogy már semmire sem jó többé. Így ki kell dobni. Joel könyvében pedig Isten felkiált. Letördelte fügefáimat. Amikor Jézus tanítványainak az utolsó időkről, illetve a visszatérésének jeleiről beszélt, és azt mondja nekik, hogy tanuljanak a fügefa példázatából, szerintem Jézus akkor Izrael népére utal, amelyet Isten korábban a fügefához hasonlított. Véleményem szerint Jézus ezen példázata óriási jelentőségű napjainkban, hiszen Jézus kijelenti, hogy a fügefa bimbózása lesz annak a végső jele, hogy hamarosan visszatér, még annak a nemzedéknek az életében, amely látja a fügefát bimbózni. Izrael nemzetének újjáalakulása tehát mindenképpen figyelemre méltó jel. Nekünk pedig oda kell figyelnünk azokra a jelekre, amelyek Jézus hamarosan bekövetkező visszatérését jelzik. Letördelte a fügefámat, lehántotta és szétszórta. Ágai fehérlenek. Már csak az ágak fehér húsa látszik. Kesereg, mint a szűz, ki vőlegényét gyászolja. Az idős egyedülálló nő, aki sohasem ment férhez és kesereg miatta. Megszűnt az étel és italáldozat az úrházában, gyászolnak a papok, az úrnak szolgái. Az ételáldozat bemutatásakor finom lisztet hoztak az emberek, amelyet búzából készítettek. Mivel azonban a sáskák letarolták a búzaföldeket, nem volt miből lisztet készítsenek. Nem volt hát sem liszt, sem pedig bor, amit az úr elé vihettek volna. A papok ezért gyászolnak. Elpusztult a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a gabona, nem termett must, oda lett az olaj. Szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a vincellérek, mert nincs búza se árpa, oda lett a mezőn az aratnivaló. A szőlőtő elszáradt, a fügefa elhervadt, a gránátalma, a pálma, az almafa és a mező minden fája kiszáradt. Eltűnt az öröm is az emberekből. Öltsetek gyászt, és sírjatok ti papok! Jajgassatok, kik az oltárnál szolgáltok! Gyászruhában töltsétek az éjszakát, Istenem szolgái, mert megszűnt az étel és italáldozat Istenetek házában. Tartsatok szent bőjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját, Isteneteknek az Úrnak a házába, és kiáltsatok az Úrhoz. Arra hívják tehát az embereket, hogy bőjtöljenek, és kiáltsanak az Úrhoz ebben a nagy nyomorúságban, ami őket érte. Jaj, micsoda nap, közel van már az Úr napja, pusztulás jön a mindenhatótól. Joel a sáskajárás segítségével profétikusan egy másik napot idéz a jövőből, amikor a földet Isten ítélete teszi majd pusztává. Az Úr napja Isten ítéletének napja lesz az. Jaj, micsoda nap, közel van már az Úr napja, pusztulás jön a mindenhatótól. Egy napon Isten kijönti majd ítéletét a földre. Az Ószövetség Isten haragja napjaként utal rá, az Új Szövetség pedig a nagy nyomorúság időszakaként említi, amikor Isten megítéli a földet, különféle csapásokat küld rá, elpusztítja a terményeket és az élelmiszerkészleteket, és az egész földet éhínség uralja majd. A Jelenések könyvében olvashatunk az éhínség fekete lovasáról. Abban az időben egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár lesz. Abban az időben egész nap dolgoznak majd az emberek, de fizetségük csupán egy kis liszt lesz. Szörnyű pusztulás jön tehát az Úrtól. Ezzel neked is tisztában kell lenned, a pusztulás a mindenhatótól jön majd. Egyesek összekeverik a proféciák szereplőit, és az egyházat a proféciákban szereplő Izraellel azonosítják. Ebből pedig számunkra az következik, hogy az egyház még a világban lesz a nagy nyomorúság időszakában. Elképzelésük alátámasztására igeverseket is idéznek, például amikor Jézus azt mondta tanítványainak, hogy ebben a világban nyomorúságban is lesz részük. De különbség van a között a nyomorúság között, amit Isten gyermekeiként kell megtapasztaljunk, illetve az eljövendő nagy nyomorúság között. Az alapvető különbség abban rejlik, hogy melyik nyomorúság honnan származik. A nyomorúság, amit Isten gyermekeként a világban tapasztalunk, az ellenségünktől, vagyis a sátántól származik. Ő az, aki nyomorúságot hoz az életünkbe, és megpróbálja megakadályozni, hogy Istent szolgáljuk. A nagy nyomorúság azonban egyenesen az Úrtól jön majd. Azt meg is tudom érteni, és el is tudom fogadni, hogy ez ellenség támad engem. De milyen hálás vagyok Istennek, hogy még az ellenségtől jövő támadások idején is erőt kapok a bennem élő Szentlélektől. Így a lélek erejével győzedelmeskedhetek. Azt viszont képtelen vagyok elfogadni, hogy Isten rám támadna. Hiszen ő az édesapám, szeret engem, én pedig szeretem őt. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Az a tény tehát, hogy a nagy nyomorúságot Isten küldi majd a földre, eleve kizárja, hogy az egyháznak is át kell mennie a nagy nyomorúságon. A nagy nyomorúság ugyanis Istentől jövő pusztulás lesz. Hiszen szemünk előtt veszett ki az élelem, az öröm és a vígság Istenünk házából. Elszáradt az elvetett maga földben, üresen állnak a magtárak, beomlottak a vermek, mert nincs gabona. Hogy nyögnek az állatok? Kóborolnak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, a júnyájak is sínlődnek. Hozzád kiáltok, Uram, mert tűz égette ki a puszta legelőit, és láng perzselte fel a mező minden fáját. A mezei vadak is hozzád sóhajtoznak, mert kiszáradtak a folyóvizek, és tűz égette ki a puszta legelőit. A föld szörnyű állapota tárul itt fel előttünk. Az állatoknak nincs legelője, nincsenek betakarítani való termények, mert elpusztult minden. Joel ezt kiinduló pontként használja, és a továbbiakban egy jövőbeli napról szól, egy olyan pusztulásról, amelyet a földre támadó seregek okoznak majd. Ahogy a második fejezetben Joel leírja a támadó ellenséges csapatokat, figyeljük csak meg, hogy mit mond. Nekünk már nem kell használjuk a képzelőerőnket ahhoz, hogy felismerjük, hogy egy modern hadviselés leírása ez. Olyan dolgokat ír le, amelyekről a próféta napjaiban senki sem hallott még, de ezek közismert elemei a modern hadviselésnek. Ha te lennél Joel próféta, és Isten egy modern harci eszközökkel folyó csatáról festene előtted képet egy látomásban, te viszont addig csak karddal és lándzsával vívott csatákat láttál, vajon hogyan írnád le a helikoptert, a hadihajót, az ejtőernyős alakulatokat, a tankokat, az ágyukat, és így tovább? Valószínűleg hasonló leírást adná róluk, mint Joel a második fejezetben. Szerintem Joel kiváló munkát végzett, amikor olyas valamit próbált leírni, amit sohasem látott még korábban, hiszen az Úrtól kapott bepillantást egy jövőbeli modern csatába. Izrael nemzetének előbb újjá kellett alakulnia, hogy az utolsó idők proféciái beteljesülhessenek. Az utolsó időkről szóló proféciák ugyanis mind azt feltételezik, hogy Izrael ismét jelen van a világban egy nemzetként. Sőt, a proféciák nem csak Izrael nemzet létezését feltételezik, hanem azt is, hogy az áldozati rendszerük ismét működik. Zakariás proféciái értelmében Izrael nemzetként való újjászületésének első jelentős akadályát a környező népek jelentik majd. Ezek után viszont még nagyobb próba következik. Oroszország megtámadja a Közel-Keletet, Isten megmutatja erejét népének, és megnyílik a zsidó nép szeme úgy, amire korábban még nem volt példa. Lesz majd egy végső nagy összecsapás, amikor az Antikrisztus bevonul a földre a nyugat-európai szövetséges csapatokkal. Akkor a zsidókat ismét elűzik a földjükről, ők pedig a pusztában találnak menedéket Petrában, a sziklavárosban. 3,5 éven keresztül, amíg Isten teljesen ki nem önti haragját. Úgy tűnik, mintha a második fejezet az orosz támadást írná le, mert ezt olvassuk a 20. versben. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. Az Ezékiel 38-ban pedig azt olvassuk, hogy ez a hadsereg északról érkezik majd. Ezékiel érdekes leírást ad nekünk a hadseregről. Azt mondja, hogy úgy beteríti majd a földet, mint ahogy a felhők beárnyékolnak mindent. Joel szintén él a felhők és a sötétség képével, amikor a támadó seregről ír. Fújjátok meg a kürtöt Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen. Reszkessen az ország minden lakosa, mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Az Úr napja egy időszakot jelent. Isten ítéletének időszakát, amelyet Isten kijönt majd a földre. Azt a napot is az Úr napjaként ismerjük, amikor Isten megalapítja országát, amelynek élén Jézus Krisztus uralkodik majd igazságban. Továbbá azt a napot is az Úr napjaként szoktuk emlegetni, amikor az Úr összegyűjti a népeket az ítéletre. Az Úr napja tehát nem egyetlen napot, hanem egy időszakot jelent az utolsó időkben. Mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja, mint a hegyekre terülő szürkület. Ez tehát nem Jézus győzedelmes uralkodásának napját jelenti, mert az a sötétség és a ború napja után következik. Jön egy nagy és hatalmas nép, hozzá hasonló nem volt még soha, és ezután sem lesz többé, míg csak emberek élnek. Ember soha nem látott még ilyen hatalmas hadsereget. Előtte tűzemészt, utána láng perzsel. Előtte édenkertje az ország, utána sivár pusztaság. Nem menekül meg tőle semmi. Amikor a zsidó nép visszatért a földjükre, az egyik bámulatos dolog az volt, hogy a sivár pusztaságot átváltoztatták. Kiváló termőföldeket, gyönyörű gyümölcsösöket és avokádóligeteket hoztak létre. Hosszú kilométereken keresztül csodálatos földet alkottak. Igazi édent. A sziklás hegyoldalakat pedig, ahol nem termeszthettek növényeket, fákkal ültették be, több millió fával. Így a kopár hegyoldalakat már a csodálatos erdőkké varázsolták. Sőt, az erdők létrehozásával a környék éghajlati viszonyait is képesek voltak befolyásolni. Több eső esik napjainkban éves viszonylatban Izraelben, mint korábban, hiszen a fáknak köszönhetően megnövekedett a levegő páratartalma is. Bizony, ma mindenki a csodájára jár annak a szembetűnő változásnak, ami ezen a földön az évek során végbe ment. A mezőgazdaságban is bámulatos újításokat vezettek be. Például bevezették a csepegtető öntözést, és kiváló farmereknek bizonyultak. Teljesen átváltoztatták az országot, így gyakran hallhatjuk, hogy olyanná tették, mint az édenkertje. Ebben a proféciában is azt olvassuk, hogy olyan lesz a földjük, mint az édenkertje. De a 20. század közepén ezt még nem mondhattuk volna el. Akkor a föld sivár és puszta volt, és a Megiddói völgy egyetlen mocsár. Berséba is sivatag és pusztaság volt. A mocsarakat is csak a 19. és a 20. század fordulóján kezdték el lecsapolni, majd eukaliptuszfákat ültettek a területre, mert az eukaliptusz vízigénye hatalmas, így gyorsan kiszívták a talajból a vizet. Azután narancsligeteket ültettek, és az egész területet csodás édenkertté varázsolták. A profécia szintén az édenkertjeként emlegeti azt a földet. Ez azonban csak napjainkra vált azzá. Azután kezdett megvalósulni, hogy Izrael államként újra alakult. Az ellenséges sereg támadása után viszont megint sivár pusztaság lesz a föld. A háború szörnyű dolog, szörnyű pusztulást eredményez. A zsidó nép édenkertet varázsolt a sivár pusztából, de a támadó seregek ismét pusztává változtatják majd az egészet. Nem lesz menekvés. A továbbiakban Joel a támadó ellenséges seregeket jellemzi, amit rendkívül érdekesnek tartok. Olyan az alakjuk, mint a lovaké, úgy száguldanak, mint a lovasok. Amikor a hegycsúcsokon ugrálnak, olyan zajt csapnak, mint a harci kocsik, vagy mint amikor lángoló tűz ropog, ha a tarlót égeti. Olyanok, mint egy hatalmas sereg, amely felsorakozott a harcra. Rettegnek tőle a népek, minden arc elsápad. Száguldanak, mint a vitézek, fölhágnak a kőfalakra, mint a harcosok. Mindegyik a maga útján halad, nem tér le ösvényéről. Nem taszigálják egymást, mindegyik a maga útján jár. A fegyvereken is keresztül törnek, nem lehet föltartóztatni őket. Megrohanják a várost, futkosnak a várfalakon, behatolnak a házakba, az ablakokon keresztül bemennek, mint a tolvaj. Reszket előtte a föld, megrendül az ég. A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. Joel tehát leírja ezt a félelmetes megszálló sereget, amely jön, hogy újra pusztasággá változtassa a gyönyörű földet. De a 11. versben egy másik sereg is felbukkan. Az Úr mennydörök serege előtt, roppant nagy a tábora, hatalmas parancsának a végrehajtója. Nagy és igen félelmetes az Úrnak a napja. Ki bírja ki azt? Joel tehát szembeállítja az ellenséges csapatokat az Úr seregével. A kontraszt szembetűnő. Az Úr megállítja majd az oroszokat. Ezékiel könyvének 38. fejezetében Isten kijelenti, hogy amikor Oroszország, illetve a szövetségesei megtámadják Izraelt, fellángol Isten haragja és visszaveri őket. Azt hiszem, hogy az armageddoni csatáról sokkal többet hallottatok már, mint Oroszország Közel-Kelet ellen intézett támadásáról. Ez a csata a nyugati világ haderőit állítja majd szembe a keleti világ erőivel. Mindenekelőtt Kína és Oroszország áll majd szemben akkor a nyugati erőkkel. Itt azonban azt látjuk, hogy megérkezik az ellenséges sereg, az Úr pedig visszaveri őket hatalmas seregével. Ezékiel könyvének 38. és 39. fejezetében elolvashatjuk annak leírását, hogy az Úr seregei hogyan pusztítják el az orosz csapatokat. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Izrael népével kapcsolatban szomorú tény, hogy az emberek napjainkban nem fordulnak teljes szívvel Istenhez. Az emberek nem is vallásosak. A becslések szerint az emberek kevesebb, mint 10%-a vallásos Izraelben. Ennek mi is tanúi lehettünk, amikor ott jártunk. A vallási ünnepeket ugyan megtartják, mint például a szombatot, mégis a legtöbb zsidó ember, akikkel szóba elegyedtünk, ateistának vallja magát. És bár ateistáknak vallják magukat, megtartják a szombatnapot, és arra is odafigyelnek, hogy csak kóser ételeket egyenek, vagyis sohasem esznek együtt tejterméket és húsételt. Szinte meg is sértődnek, amikor valaki ezt nem tartja be. Számos zsidó emberrel beszéltünk, aki ateistának vallotta magát, de amikor megkérdeztük, akkor hát miért nem eszik egy kis sonkás szendvicset vagy szalonnát, akkor szörnyűködve nézett ránk. Róluk írja az Új Szövetség, a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de Isten erejét megtagadják. Isten azonban arra hívja majd őket, hogy teljes szívvel forduljanak hozzá, teljes szívvel. Sok emberrel az a baj, hogy szívüknek csak egy részét adják oda Istennek. Ez történt Izrael esetében is. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, mondja Isten, böjtölve, sírva és gyászolva. Ez igazi kétségbeesésről tanúskodik. Milyen szomorú, hogy időnként Istennek a kétségbeesés határára kell eljuttatnia bennünket ahhoz, hogy szívből kezdjük őt keresni. Az én életemben mindössze pár olyan alkalom volt, amikor igazán kétségbe esetten kiáltottam Istenhez. De hadd mondjam el, hogy mindig, amikor kétségbe esetten kiáltottam Istenhez, Isten hatalmas módon válaszolt nekem. Édesanyám nálunk otthon haldoklott, ő, aki oly hatalmas módon és annyira pozitívan befolyásolta az életemet, és akinek nagyobb hatása volt az életemre, mint bárki másnak. Annyira kimondhatatlanul szerettem őt, annyira hálás voltam érte, de tudtam, hogy hamarosan elmegy. Szenvedett, és szinte folyamatosan fájdalmai voltak. Az egyik reggel, amikor beléptem a szobájába, és megláttam, hogy milyen állapotban van, kétségbe estem Isten előtt. Oda térdeltem az ágya széléhez, és teljes lényemmel az Úrhoz kiáltottam. Isten pedig egészen drámai módon válaszolt nekem. Oda jött hozzám, mellém állt, és mesélni kezdett nekem önmagamról és édesanyámról. Ugyanakkor édesanyámat is megérintette. Csodálatos élmény volt, amit ott kétségbeesésemben tapasztaltam meg az Úr lábánál. Emlékszem, egyszer a legkisebb lányunk belázasodott. Ő olyan nagy öröm volt az életünkben, és olyan hatalmas áldás. Nem is tudom, de van abban valami különleges, amikor fiatalon megszületik az első gyermek, de aztán az is nagyon különleges, amikor később időskorban születik az embernek egy újabb gyermeke. Már idősebb az ember, érettebb, és a gyermekét is jobban tudja élvezni, mert már nem izgul annyira. A gyermek pedig csak olyan, mint a napsugár, mint a fény az éjszakában. A mi kislányunk is ilyen volt nekünk, tele örömmel és élettel. Ahogy ott feküdt a karjaimban egész éjjel, szörnyű láztól gyötörve, kétségbe esetten imádkozni kezdtem. Nagyon rosszul volt. Teljes szívemből kiáltottam Istenhez. Akkor hirtelen egy roham tört rá, én pedig azt gondoltam, hogy itt a vége. De azt mondtam, Istenem, hiszen tudod, hogy ez a kislány az életünk öröme. Olyan sokat jelent nekünk, annyira kimondhatatlanul szeretjük őt. De Uram, ha magadhoz akarod őt venni, ha ez a te akaratod, neked adom. Az élete a tiéd. Ekkor jött rá a roham, és azt hittem, hogy meg fog halni. Gyorsan fölhívtuk az orvost, bebugyoláltuk, és sietve útra keltünk, de útközben Isten meggyógyította őt. Mikorra az orvoshoz értünk, már jól volt, és ugyanolyan életvidámon mosolygott, ahogyan máskor is szokott. Az orvos megállapította, hogy semmi baja, de azért gyorsan beadott neki egy tetanusz injekciót, ha már ott voltunk, hiszen nem árt, ha bizonyos időközönként azt is kap az ember. Akkor este is kétségbe esetten kiáltottam Istenhez, ő pedig soha nem hagyott magamra, amikor teljes szívemből segítségül hívtam az ő nevét. Isten azt kéri, hogy szívünket szaggassuk meg, ne a ruhánkat. Az igében többször is olvashatunk arról, hogy amikor az embereknek valami problémájuk adódott, akkor megszaggatták ruhájukat, hogy megmutassák, hogy mennyire felkavarta őket, vagy éppen mennyire megérintette őket az a valami. Ruhájuk megszaggatása tehát a mély érzelmek külső megnyilvánulása volt. De ahogy minden külső jellel, idővel ezzel is kezdtek visszaélni az emberek, hiszen cselekedeteket végrehajthatunk belső érzések nélkül is. Ilyenkor képmutatássá válik a dolog, úgy teszek, mintha valami nagyon megérintene, de az egész puszta színjáték. A ruhájuk megszaggatása is szokványos dologgá vált az emberek körében. Ó, hát nem jössz velem ma este? Ó, jaj! És megszaggatod a ruhádat. A ruhájuk megszaggatása többé nem fejezett ki igazán mély bánatot vagy gyászt, pedig eredetileg ez volt a rendeltetése. Így Isten ezt mondja a népének. Figyeljetek! Szeretném, ha a szíveteket szaggatnátok meg előttem, nem pedig a ruhátokat. Isten nem színjátékra vágyik, hanem azt szeretné, hogy teljes szíveddel menjél elé. Isten nem akar veled játszadozni, és azt akarja, hogy te is őszinte legyél vele. A szívedet szaggasd meg előtte, ne a ruhádat. Térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Isten másodszor is erre hívja őket. Hát nem akkor van itt a leginkább az ideje, hogy Istenhez forduljunk, amikor kétségbe esetté válik helyzetünk? Természetesen bármikor jó, ha Istenhez fordulunk, de akkor aztán kiváltképpen, amikor szorult helyzetben vagyunk. Mert kegyelmes és irgalmas ő, ezért futunk hozzá, hogy kegyelmet és irgalmat kapjunk tőle. Türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Isten nem szívesen folyamodik az ítélethez. Megbánja, még ha veszedelmet hoz is, bánja az ítéletet, amely szükséges volt ahhoz, hogy felébredj, hogy megfordulj, hogy odafigyelj Istenre. Isten nem szívesen folyamodik kemény módszerekhez, de ha mégis, akkor ezt azért teszi, mert annyira szeret téged. Nem engedheti, hogy egyszerűen tönkreted magad. Így amikor elszántan saját vesztedbe rohansz, Isten néha kemény módszerekhez folyamodik, hogy megállítson és magára vonja a figyelmedet. Lehet, hogy ez éppen egy hozzád közel álló betegsége vagy halála lesz. Isten nem szívesen alkalmaz ilyen módszereket, de sajnos gyakran olyannyira érzéketlenné válunk a szellemi dolgokra, hogy kénytelen kemény módszerekhez folyamodni életünkben, hogy végre odafigyeljünk Istenre. De ő ezt bánja. Olyan értelemben, hogy egyáltalán nem szívesen alkalmaz ilyenfajta módszereket. Ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Ki tudja, hogy milyen áldásokat tartogat számodra Isten? Ki tudja, hogy milyen dicsőséges dolgokat készített el neked? Legvadabb álmaimban sem gondoltam volna, hogy ilyen áldásokat akar Isten kiönteni az én életemre. Mennyire hálás is vagyok, hogy Istennek adtam át az életemet. Mennyi áldásban volt részem, mert átadtam az életemet neki. Sokkal többe, mint amit valaha is álmodtam volna. Ki tudja, vajon mit tartogat számodra Isten? Dwight Moody, a 19. századi evangelista nagy kihívásnak tartotta a következő kijelentést. Ki tudja, hogy mire képes Isten egy olyan emberen keresztül, aki teljesen átadja életét Istennek? Ki tudja, mit szeretne Isten elvégezni az életedben, illetve azon keresztül? Addig nem is fogod megtudni, amíg teljesen át nem adod neki az életedet. Térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz teljes szívvel, hiszen ki tudja, milyen áldást tartogat a számotokra. Hozzatok étel és italáldozatot Isteneteknek, az Úrnak. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon. Tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a menyasszony is a szobájából. A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az úr szolgái. Így szóljanak. Szánd meg, uram, a népedet, ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet. Ne csúfolhassák őket a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol van az Istenük? Ez az országos ébredés ideje lesz. Mindenütt arra hívják az embereket, hogy gyülekezzenek Isten előtt. Elérkezik majd ez a nap Izraelben, amikor emberi szemszögből egy legyőzhetetlen ellenséggel találják majd szembe magukat. Akkor majd kénytelenek lesznek Istenhez kiáltani. Az úr természetesen arra hívja a papokat, hogy a templomcsarnok és az oltár között imádkozzanak, hogy Isten őrizze meg népét az ellenség pusztításától. Ennek eredményeként pedig szánalomra indult az úr országa iránt, és könyörült a népén. Így szól a népéhez az úr. Most már adok nektek gabonát, mustot és olajat, hogy jól lakjatok vele. Nem engedem többé, hogy gyalázzanak titeket a pogányok. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. Sivár és puszta földre űzöm el őket, elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Fölszáll a bűze, fölszáll hullaszaga, bármi nagy pusztítást vitt is véghez. Ne félj, termőföld! Vigadj és örülj, mert az Úr nagy tetteket vitt véghez. Amikor 1973-ban Izraelben jártunk, hirtelen kitört Jom Kipurkor a háború, és nem tudhattuk biztosra, hogy mennyire kapcsolódik majd be a Szovjetunió az eseményekbe. Fennállt annak a veszélye, hogy a Szovjetunió lerohanja a Közel-Keletet, és majdnem meg is tette ezt 1973-ban. A Szovjetunió bizony azt tervezte, hogy katonákat küld a Közel-Keletre, hogy békét teremtsen. Ők ugye békének nevezték, valójában viszont Izrael megszállására készültek. Ezek voltak tehát a Szovjetunió tervei 1973-ban, amikor Nixon elnök világszerte riadóztatta az amerikai csapatokat, a szovjetek pedig hirtelen visszatáncoltak. Amikor mi 1973-ban Izraelben jártunk, el kell mondanom, hogy annyira biztonságban éreztem magam, mint a csecsemő a bölcsőjében. Mert tudtam, hogy Isten meg fogja védeni a földet. Abban már nem voltam biztos, hogy ez Amerikára is érvényes, sajnáltam is azokat, akik Amerikában maradtak, hiszen lehet, hogy egy tévútra tért nukleáris lövedék éppen Amerikát találja el. Azt viszont biztosra vettem, hogy egy esetleges szovjet támadás alkalmával Isten megvédeni a népet és az országukat. Így hát, ha megkérdezett tőlem, hogy nem félek-e Izraelbe látogatni, amíg ilyen bizonytalan a helyzet, csak azt válaszolhatom, hogy nagyobb biztonságban érzem magam ott, mint itt Amerikában, kint az utcán. Isten vigyáz arra a földre, Isten gondoskodni fog róla. Ne félj, te föld! Örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr. Ne féljetek, mezei vadak, mert kizöldülnek a puszta legelői, mert a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és szőlő gazdagon terem. Sion fiai, vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek az Úr megadta nektek a szükséges esőt, záport hullat rátok ősszel és tavasszal, mint régen. Az egyik érdekes változás Izraelben az volt, hogy visszatértek az őszi és a tavaszi esőzések. Az első őszi esőzések valamikor október-november környékére tehetők, de mostanában már tavasszal is jó esőt kap az ország. Ennek eredményeként pedig gazdagon terem a föld. 2000 éven át nem így történt, most azonban ismét időszakos esőzések tapasztalhatók Izraelben. Próbál csak azt állítani, hogy Isten igéje nem igaz. Próbál csak azt mondani, hogy Isten nem tudja, mit csinál. A bizonyíték maga Izrael. Elegendő bizonyíték ez bárkinek. Megtelnek majd a szérük gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó. Az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Isten megígéri, hogy kárpótolja őket azokért az évekért, amelyek elvesztek, amikor távol voltak Istentől. Azt mondja a próféta, hogy Isten kegyelmes és Isten irgalmas. Szomorú, hogy mi mindent művelünk az életünkkel. Az egyik legszomorúbb dolognak az elpazarolt lehetőségeket tartom. Mennyi fiatalt látok bennükre elő bámulatos lehetőségekkel. Kiváló intellektuális képességekkel, nagyszerű személyiséggel, nagy tehetséggel vannak megáldva, és látom, ahogy elfecsérlik az életüket, ostobaságokat tesznek, és utána évekig szenvedik a következményeit. El sem tudom mondani, hogy mennyire szomorúnak tartom az elpazarolt lehetőségeket. Éppen ma, amikor hazaértünk a gyülekezetből, kinéztünk a hátsó ablakon, ami az egyik iskola udvarra néz, és fiatal srácokat pillantottunk meg. Bringájukon ültek. Fiatalok voltak 10-11 évesek. Amikor észrevették, hogy a feleségem őket figyeli, hirtelen elrejtőztek. Éppen akkor gyújtottak meg egy gyufát, és a feleségem Kay észrevette, hogy éppen egy marihuánás cigaretta elszívására készültek. És bizony kisvártatva marihuána illata szállt be az ablakon, úgyhogy fogtam magam, lementem a srácokhoz, és szóltam nekik, hogy ennek ezen a környéken nagyon nem örülünk. Ahogy ezekre a kisfiúkra néztem, arra gondoltam, hogy mennyire szomorú, hogy ezeknek a srácoknak nem volt jobb dolguk vasárnap délelőtt, mint jól befüvezni. Micsoda életpazarlás ez! Túl sok embert láttam már, akinek megváltozott a személyisége, és meggyengültek a képességei, mert marihuánát szívtak. Szörnyű, hogy ezek a srácok ilyen fiatalon kezdték, mert az egész jövőjüket tették ezzel kockára. Ne akard nekem bebeszélni, hogy nem lehet rászokni. Túl sok embert láttam már, aki képtelen abba hagyni. Ne mondd nekem, hogy nincs hatással az ember személyiségére. Túl sok embert láttam már, aki észre sem vette, de megváltozott a személyisége. Ő ugyan nem tapasztalt változást, de egy külső szemlélőnek egyértelmű volt. Ők persze azt hiszik magukról, hogy továbbra is minden rendben, és kiválóan veszik az akadályokat, kívülről viszont a napnál is világosabb, hogy megváltoztak. Mennyire szomorú, amikor valaki elfecséreli az életét és a benne rejlő lehetőségeket. De milyen dicsőséges is az evangélium. Isten kárpótol bennünket az elvesztegetett évekért. Annyira szép ez. Ebben is ott van Isten kegyelme. Sok-sok fiatalemberre gondolok, akik ma a szolgálatban vannak, pedig egykor ők is saját vesztükbe rohantak. Eszembe jut például Mike McIntosh, aki San Diego-ban szolgál. Amikor először találkoztam vele, annyira be volt lőve, és annyira tönkretette már az agyát a sok kábítószerrel, hogy kétséges volt, hogy tud-e valaha is újra normális életet élni. 6 hónapig kényszerképzetek gyötörték. Mindvégig azt képzelte, hogy valaki pisztolyt tart a halántékához, és meghúzza a ravaszt. Mike pedig hallotta, ahogy eldördül a fegyver. És ez 6 hónapon keresztül így ment. Annyira tönkretette magát, hogy kérdéses volt, hogy felépülhet-e valaha is. És ahogy erre a jóképű fiatalemberre néztem, majd megszakadt a szívem. Hogy elpazarolta az értékes életét? Okos volt és kedves, de tönkretette magát. De aztán megláttuk Isten munkáját az életében. Isten kárpótolta őt az elpazarolt évekért. Felesége korábban elhagyta, Mike a vesztébe rohant és senkire sem hallgatott. Nem lehetett megállítani. A felesége fogta hát gyermeküket és elhagyta férjét. Nem bírta tovább nézni, ahogy Mike megöli magát. De Isten a feleségét is visszaadta neki, és ha jól tudom, most már 5 gyermekük van. Isten egészen csodálatos módon gyógyította meg Mike-ot, aki most egy evangéliumi gyülekezet pásztora San Diego városában, Dél-Kaliforniában. Mike most már Jézus Krisztust hirdeti a világban. Isten bámulatos munkát végzett az életében, helyreállította azt, amit Mike saját ostobaságából teljesen szétrombolt. Isten megígéri, hogy kárpótol bennünket azokért az évekért, amelyeket elpusztított a sáska. Ebben is Isten kegyelmét láthatjuk. Ehettek jól lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok. Az Úr az Ezékiel 38-ban elárulja nekünk, hogy amikor elpusztítja a támadó orosz sereget, megszenteltetik az ő neve a világ nemzetei előtt, tudni fogják, hogy ő az Isten. Azt is tudni fogják azon a napon, hogy Isten harcol az ő népért, Izraelért. Akkor megtudják, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok, a ti Istenetek, senki más. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Azután, vagyis az utolsó időkben, kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. míg a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Joel ezen proféciája már az utolsó időkre vonatkozik. Pedig ezt a részt sokszor félreértik. Amikor pünkösd napján Isten kiöntötte egyházára a szent lelket, amelyet tűzoszlop, viharos szélzúgása, illetve más nyelveken való szólás is kísért, Péterék elkezdték hirdetni az Urat, a köréjük gyűlt emberek pedig saját nyelvükön hallották őket Isten dicsérni, és igen elcsodálkoztak, mert nem értették, hogy mi történik. Meg is kérdezték, hogy mit jelentsen ez. Mások pedig kigúnyolták Péteréket, és azt mondogatták, hogy biztosan berúgtak. Péter végül felállt és megszólította a tömeget. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, vagyis reggel 9 óra. De emlékezzünk csak, hogy mi volt az emberek kérdése. Mi akar ez lenni? Péter a kérdésre válaszolva így folytatja. Hanem ez az, amiről Joel prófétált. Vagy a fent említett igerészt idézi Joel könyvéből. Mivel Péter pünkösdi beszédében kijelenti, hogy amit látnak, az, amiről Joel prófétált, sokan azt feltételezik, hogy azon a napon tökéletesen be is teljesedett Joel proféciája. Valójában azonban Péter nem azt mondja, hogy ezzel maradéktalanul beteljesült Joel proféciája. Az a pünkösd csak Isten lelke kijöntésének kezdete volt. Joel proféciája tehát nem pünkösd napjára, hanem az utolsó időkre vonatkozik. Izrael népére vonatkozik, és arra az időre, amikor Isten újra különleges kedvezményezettjévé teszi Izraelt. Akkor Izrael ismét Isten eszköze lesz arra, hogy fényt hozzon a világba. Azután, vagyis miután Isten helyreállítja Izraelt, kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Csodás jeleket mutatok az égen. És a Biblia valóban be is számol nekünk ezekről a csodákról, amelyekre a nagy nyomorúság idejében kerül sor az égi jelekről. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Jézus ezekről úgy szólt, mint a nagy nyomorúság idején bekövetkező eseményekről. Mindezekre azelőtt kerül sor, hogy eljön az Úr nagy és félelmetes napja, vagyis Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelének napja, amikor visszatér hatalommal és dicsőséggel. De mindenki megmenekül, a nagy nyomorúság idején, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Ez a profécia tehát a jövőre vonatkozik, a jövőben kell majd beteljesednie.